otro amán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult a 11. Boldogasszony zarándokvonat Budapestről, a keleti pályaudvarról, a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Felföldi László pécsi megyés püspök a béke fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében, és Varga Lajos, a Váci egyházmegye segédpüspöke is köszöntötte a résztvevőket. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt kérte a résztvevőktől, az emberek, a közösségek és a nemzetek közötti békéért és békességért imádkozzanak, valamint Szlovákia miniszterelnökért, a meglőtt Robert Ficóért és a szlovák nemzetért is. A hosszú távú partnerség és a stabilitás a legerősebb bástyája az esélyteremtésnek, rászoruló embertársaink felemelésének, különös tekintettel a gyermekeknek nyújtott kapaszkodóra. Ennek egyében írt alá stratégiai együttműködési megállapodást az EON Hungária csoport és az Ökumenikus Segélyszervezet. A közel két évtizedes összefogás megerősítése, illetve a jövőbeni tervek ismertetése egy gyermekélménynap keretében történt, ami azt is kifejezi, hogy a számos támogatási területet érintő esélyteremtő partnerség a rászoruló gyermekek felzárkóztatására fókuszál, tudósított a segélyszervezet. 4 lövedék talált el Robert Fico szlovák miniszterelnököt az ellene irányuló merényletben, közölte Robert Kalinák. Ezek együtt nagyon súlyos sérülést okoztak neki, és bár az állapotát sikerül stabilizálni, még nincs túl az életveszélyen, ismertette a védelmi miniszter és miniszterelnök helyettes délután. A rendőrség őrizetbe vette egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy halálosan megfenyegette Fico pártását, a Smer parlamenti képviselőjét, Richard Glückt. Bizakodunk Robert Fico felépülésében, de most egyedül kell küzdenünk a békért, jelentette ki Orbán Viktor Kecskeméten, ahol folytatta vidéki kampánykörútját. A miniszterelnök azt mondta, minden eddiginél nagyobb jelentősége lett az európai választásnak, véget kell vetni az erőszaknak, el kell mennünk és a békére kell szavaznunk június 9-én. A kormányfő tárgyalt a város polgármesterével, Szemereiné Pataki Klaudiával, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A gazdasági lehetőségeket kihasználva Magyarországnak kulcsországgá kell válnia a két világ, kelet és nyugat között, jelentette ki a magyar építési és közlekedési miniszter Nagyváradon a Festum Varadinum gazdasági konferencián. Lázár János elmondta, ez azt jelenti, hogy az ország egyfajta belépési ponttá válik a keletieknek az Európai Unió világába, így a környékbeli és távolabbi országok is érdekeltek hazánk sikerében. Kiderült, Orbán Viktor miniszterelnök a következő hónap elején a Partiumba látogat. A kereszténydemokrata néppárt 10 pontos kiáltványt tett közzé Európa békés jövőjért. Semmény Zsolt hangsúlyozta, régóta nem tapasztalt kihívások fenyegetik Európa polgárait és az együttműködés kereteit, nincs idő késlekedni, cselekedni kell. A KDNP elnöke közölte, pártja az Európai Unió alapító atyáinak szellemi és politikai örököse. A dokumentumban rögzítették, hogy a KDNP-nek, kereszténydemokrata értékeket valló világnézeti pártként, a célja, hogy megvédje az európai keresztény civilizációt, amely az emberi jogok és a lelkiismereti szabadság történelmi alapját adja. Az Európai Uniós csatlakozási folyamat és az ehhez szükséges reformok felgyorsításáról, illetve a Nyugat-Balkán integrációjának előrehaladásáról tárgyaltak a térség országainak vezetői a montenegrói Kotorban. Szerbia, Montenegró, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia és Koszovó a csatlakozási folyamat különböző fázisaiban vannak, de közös bennük, hogy évek óta várnak arra, hogy az Európai Unió teljes jogú tagjaivá váljanak. Brüsszel szerint viszont lassú az érintett országokban a szükséges reformok megvalósítása. A közelmúltban 6 milliárd eurós támogatást hagytak jóvá a térség számára a 2024-27-es időszakra. 8 államtitkári tisztséget kapott az új szerb kormányban a legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, ki is nevezték őket. Szerbiában december 17-én tartottak előrehozott parlamenti választásokat, a kormány azonban csak május 2-án alakult meg. Az orosz elnök kétnapos látogatást tesz Kínában, Pekingben és Harbinban. Ez az első külföldi útja, mióta megkezdte újabb elnöki periódusát. A Xinhua kínai állami hírügynökség közlése szerint Vladimir Putyint a pekingi repülőtéren Xi Jinping kínai államfő személyesen is üdvözölte. Az amerikai külügyminisztérium levette Kubát a terrorizmus elleni fellépésben nem teljes mértékben együttműködő államok listájáról. Ezen szerepel Észak-Korea, Irán, Szíria és Venezuela például. A pünkösdi hosszú hétvége előtt véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A helyszínek megtalálhatóak a www.ovs.hu/időpontfoglalás oldalon. Végül az időjárásról. Vastag összefüggő felhőzet halad észak-kelet felé esővel, záporokkal és zivatarokkal. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsérthessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Szent István Rádió mikrofonja előtt a telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Korós Gábort, az Ebtenyésztők Heves megyei egyesületének elnökét. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
Üdvözlöm a hallgatókat, kezdjük sokkal.
13. alkalommal ad otthont Szilvásvárad nemzetközi kutyakiállításának május 18-án, 19-én és 20-án, ahogy már a beszélgetésre készülve ön is említette, egy pünkösdi hétvégén a nemzetközi kutyakiállítás sorozatnak, amely Szilvásváradon kerül megrendezésre. Nos, mit is lehet tudnunk a programról? Szép múltra tekint már vissza, 13. alkalom.
Így van, 2001-ben lett az ötlet, közösen a testvéremmel, bátyámmal, hogy a felelős állattartás jegyében a lovas világot és a kutyás világot egy kicsit közelebb kellene egymáshoz hozni. Ugye a világhírű Lipicai Ménes adta a lehetőséget Teger közelében, hogy odahívjuk a világ kutyásait egy kutyás versenyre, egy kiállításra. Az ötlet nagyon jónak bizonyult, mert pár éven belül Európa egyik legelismertebb nemzetközi kutyakiállítás sorozata lett a szilvásváradi Lipicai Show, úgyhogy 2001 az indulásnak a dátuma.
És idén pedig már 13. alkalommal kerül megrendezésre ez a program. Azt olvasom, hogy a 4 nap alatt közel 4000 kutya bemutatása történik majd a Lipicai Lovasközpont területén. Hát még kimondani is nagy ez a szám.
Igen, 2 évente rendezzük mi meg ezt a rendezvényt, hogy azért egy picit gerjesszük az igényt, hogy már megint tudnak jönni Magyarországra, Szilvásra a Ménes gazdaságot és a magyar kutyákat megtekinteni a különböző versenyzők. Gyakorlatilag minden évben egyre népszerűbb. Az idei évben 17 országból érkeznek a versenybírók, és 22 ország nevezői és kutyásai érkeznek versengeni Szilvásváradra. Ez 3 darab külön ilyen kutyakiállítás. Jelenleg a nemzetközi szervezetünkben közel 400 kutyafajta van elismerve. Ebbe tartozik a 9 magyar kutyafajtánk is, a 9 nemzeti kutyafajtánk. A 400 kutyafajtának nagy része minden nap külön-külön meg lesz szólítva, és mindig látjuk a ringben, és bírálatok zajlanak, és minden napnak van a végén, itt a sok ezer kutyából 1 darab győztese, a legszebb vike.
Nemzetközi a verseny, ön is említette. Néhány példát tudunk mondani arra, hogy honnan érkeznek majd a kutyakiállításra résztvevők?
Hát még a nevezések nem zárultak le, de erre a kiállításra tényleg a világ minden pontjáról érkeztek már, és most is érkeznek versenyzők, így az, hogy Amerikából, Brazíliából, Ausztráliából érkeznek kiállítók és versenyzők. Nagyon népszerű a kiállítás a skandináv országokban. Van már olyan, a mai Facebookos meg internetes világban, hogy jól tudjuk ezt ellenőrizni vagy informálódni, például Finnországból holnap reggel indul egy úgymond karaván, több kiállító lakóautóval nekiindul ennek az útnak, és a jövő hétvégére, pünköst hétvégére érnek ide, többször megalszanak, megpihentetik az állatokat, úgyhogy Finnországból például már most is tudjuk, hogy holnap reggel elindul egy konvoj hozzánk, akik már visszatérő vendégeink.
Az idei évben ismét kiemelt figyelmet kap a 9 magyar kutyafajta. Legyen olyan kedves, mondjuk el a kedves hallgatóknak, akik talán most nem tudják felsorolni mind a 9 magyar kutyafajtát, tanuljunk ebből a riportból mi is. Melyik ez a 9 magyar kutyafajta?
Köszönöm a lehetőséget, én amúgy is kicsit megragadtam volna az alkalmat, és bújtatottan felsorolom a 9 magyar kutyafajtánkat. Alapvetően ugye a magyar kutyafajták a magyar népnek, a magyar embernek a alaptevékenységére alakultak ki több száz évvel ezelőtt, ugye egy pásztorkodó nomád nemzet voltunk, így alakultak ki a pásztorkutyáink. Ezen belül ugye a tanyákat, nyájakat őrző 2 fajta, a komondor és a kubasz, és viszont ezeket az állatokat terelni is kellett. Ez a Puli, Pumi és a Mudi, ezek az 5 pásztorkutyánk, ami a mezőgazdaság és a pásztorkodással foglalkozó magyar ember mellett több mint 500 évvel ezelőtt alakultak ki. És ugye híres letelepedésünk után, ugye itt a Kárpát-medencében az egyik leghíresebb vadásznemzet vagyunk, nagyon jó vadgazdálkodással, lásd 2001-es vadászati világkiállítást is csodájára járt a világ. Így alakultak ki nemzeti kutyafajtáink szintén több száz évre visszamenő történettel. A magyar vizsla, a drótszörű magyar vizsla, ugye mindenki ismeri a Magyar Vizslát a Frak című meséből, az egyik nagy világfajtánk, a világ összes országában tenyésztik, és ugye a két speciális fajtánk az erdélyi kopó, nagy vadászatra használták, és a őshonos magyar agár, ami szintén egyedülálló dolgokkal rendelkezik a világban. Például európai szinten a agarászat az egy betiltott vadászati mód, viszont a magyar állam génmegőrzés szempontjából és tenyészáll a szelekcióból az ősi vadászati formában engedi vadászni a magyar agarakat, és ott tesztelni az ősi képességeiket. A solymászattal össze pont hungarikum tevékenység ez.
A kiállítás mindhárom napján 10 és 14 óra között a magyar kutyafajtákat megismertető tanösvényre várják a diákokat. Még ilyen program is színesíti ezt a három napot.
Így van, én úgy gondolom, hogy nagyon próbálunk odafigyelni a gyermekekre, ugye a jövő nemzetékre. Ennek a kiállításnak és ennek az egész szilvásvárosi rendezvény sorozatnak az egyik célja az volt annak idején 2000-es évek elején, hogy felhívni a figyelmet a felelős állattartásra, a felelős társállattartásra. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült, és ezért külön megszólítjuk mindig a gyermekeket. Az idei évben is ez már visszatérő esemény. Van egy úgynevezett rajzpályázatunk, ahol a saját kis társállatjukat, kutyájukat rajzolhatják le, vagy festetik le a gyermekek, és ezt tradicionálisan a Stümmer Kft. Támogatja ezt a programot, úgyhogy a Facebookon egy eredmény hirdetés lesz, és egy szavazás a kiállítás után a beérkezett gyermek rajzokból, amit a Stümmer Kft. Értékel különböző csokoládi ajándékcsomagokkal. És akkor, amit ön kérdezett, a tanösvény, ez egy nagyon népszerű program az ország számos területén kutyás rendezvényeken megrendezik, itt Szilvásváron a harmadik alkalommal. Itt a 9 magyar kutyafajtát lehet megismerni. A gyerekeket, akik regisztrálnak erre a programpontra, azoknak belépőjegy nélkül ingyen várjuk erre a programsorozatra. Megismerhetik a 9 fajtát, élőben megfoghatják a komondor szőrét, meghúzhatják a fraknak a fülét, megsimogathatják a magyar agarat. Gyakorlatban életközelben találkoznak a magyar kutyákkal és a gazdáikkal, és amikor mindenféle információt felszívtak erről, van egy kis picike tesztlap, amit kitöltenek, és egy nagyon jól összeállított, érdekes, a 9 magyar kutyafajtáról szóló könyvet kapnak ajándékban. Úgyhogy szeretettel várunk minden iskoláskorú gyermeket, hogy ismerje meg a magyar kutyafajtákat.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítette a gyermekeknek szóló rajzversenyt, amelynek címe az Én kutyám. Hát ha én gyermek lennék, akkor én egy pumit rajzolnék, mert nekem pumi kutyám van, és csak mindenkinek ajánlani tudom ezt a kis bohókás, bohóc, de szeretetre méltó, szeretnivaló, a gazdáját nagyon szerető és a gazdájának az arcára mindig mosolyt csaló kutyafajtát, magyar kutyafajtát. Május 18-án szombaton pedig a magyar kutyafajták Agility országos bajnokságának is otthont ad majd Szilvásvárad. Itt is akkor a magyar kutyafajtákkal találkozhatnak az érdeklődők.
Így van, egy picit a magyart is belerejtettük, picit a kutyával a foglalatosságot is. Ugye maga a kutyatenyésztés, a kutyatartás nem csak a küllemi kiáltásról szól, hanem a társállattal, a kutyával együtt töltött napok és órák és egy életforma, ha valaki kutyatartásra vállalkozik. Emellé nagyon sok szabadidő tevékenység társul, többek között az úgynevezett sportok, ilyen az agility. Ez magyarra lefordítva, vagy egy picit hasonlósággal élve, ez hasonlít a lovas sportban lévő akadályugrásokhoz. Gyakorlatilag itt a kutyának és gazdának együtt egy akadálypályán kell végigmenni időre. Különböző szalonok, ugró akadályok vannak. Ami nagyon érdekes benne, és nagyon jól jellemzi ezzel a kutyás sporttal foglalkozó gazdáknak az elhivatottságát és a kutya szeretetét, ezek a kutyák mindenféle fizikai eszköz póráz mindennélkül szabadon a gazda testjeleivel szavára hajtják végre a feladatot. Ez egy nagyon-nagyon látványos sport. Azért próbáltunk egy kicsit a magyar fajtákra koncentrálni, egy világsport, nagyon sok tízezeren őzik a világban, egy 30 éves módja van, kevesen tudják, Magyarországon találták ki, Magyarországról terjedt el a világban, mondom, milliós nagyságrendű a követője már a világban ennek a sportnak, ahol kutya és gazda úgynevezett agility pályán egy akadálypályát teljesít. boldogan sportolva és a gazda kérésén végzi a kutya ezeket a feladatokat.
És végül, de nem utolsó sorban meg kell említenünk, hogy a szervezők a hobbi és a keverék kutyusokra is gondoltak, hiszen május 19-én vasárnap 12 órától számukra szépségversenyt rendeznek. Kis és nagy testű keverék, valamint fajta tiszta, de törzskönyvvel nem rendelkező kutyák gazdái a helyszínen nevezhetnek majd vasárnap 18 óráig. Még egy ilyen szépségverseny is szó szerint szélesíti ezt a pünkösdi hétvégét.
Így van. Azt mondja, hogy alapvetően próbáljuk mi, ugye nem csak a fajta tiszta kutyakedvelőket, mi minden, a mi egyesületünk minden kutyát szerető embert szeretettel vár. Mi nekünk ugye fajta tiszta kutyatenyésztőknek egy nagyon szoros nemzetközi szabályrendszer szerint, standardek alapján nemzetközi bírók vizsgálják és hozzák meg a döntést. Szabályok alapján, ami akár lehet egy picit szubjektív is. Mi ebbe a tevékenységben nagyon szívesen bevonjuk a nem fajta tiszta kutyák tulajdonosait, abban a reményben, hogy előbb-utóbb egy fajta tiszta kutyát fog majd választani és megszereti a mi tevékenységünket. Úgyhogy ezért őket is szeretettel várjuk. Egy külön kis díjat, ott szakemberek fognak az ő kutyájuk egészségéről, szépségéről, ápoltságáról, idegrendszeréről, viselkedéséről mondani egy pár biztató szót, vagy tanácsot adni, és egy kis emlékoklevéllel készülünk számukra.
Mivel az ebtenyésztők Heves megyei egyesületi elnökével beszélgetek, ön milyen fajta kutyákat tenyészt?
Hát én nagyon régen tenyésztek komondorokat, ami egy elhivatottság. Én a Mátrában lakok, egy kis mátrai faluban. Egerből költöztünk annak idején oda ki, pont a kutyák véget, az állattartás véget, gazdálkodással foglalkozok, és az én tanyámat így kezdődött a kutyázás, komondorokkal védjük, de emellett ezekkel a kutyákkal mi nagyon sok rendezvényre, népszerűsítő eseményekre, kiáltásokra járunk, és ez adta elhivatottságot a kutyázás felé.
Néhány évvel ezelőtt készítettem is önnel egy portréműsort a kedves hallgatók számára, innen is, vagy onnan is ismerős lehet ön.
Még egy nagyon-nagyon fontos információ tartozik ehhez a kiáltástorozathoz. Gyakorlatilag van egy szomorú apropója is, egy emlékkiáltás egyben ez a kiállításnak a vasárnapi napja. Ez az emlékkiáltás szeretett bátyám emlékére szól, akivel mi ezt 2000-es évek elején közösen találtuk ki ezt a programsorozatot, eddig ő vele bonyolítottuk le, és ez lesz az első olyan kiállítás, amit ő nélküle a család és az egyesület együtt fog csinálni, de próbálunk helytállni, és nagyon sok programban emléket szeretnénk állítani, maga a vasárnapi napnak is Borós András Memoriál kutya kiállítása elnevezése.
És akkor térjünk vissza a mostani beszélgetésünk fő témájához, a pünkösdi hétvégén, azaz május 18-a és 20-a között megrendezésre kerülő nemzetközi kutya kiállításhoz, amely Szilvásváradon, a Lipicai Lovas Központ területén kerül megrendezésre. Természetesen a kiállítás minden napján lovas bemutatókkal is várják a közönséget, és beszélgetésünk végéhez közeledve arra kérem önt, hogy néhány személyes gondolattal invitálja a kedves hallgatókat erre a rendezvénysorozatra.
Én úgy gondolom, hogy egy kutyát, állatot szerető embernek ez egy nagyon teljes hétvége lesz. Gyakorlatilag a három nap közül bármelyik látogatnak ki hozzánk, minden nap minden kutyafajtával meg tudnak ismerkedni, találkozni. Minden nap valamilyen típusú lovas lipicai bemutató lesz. Mi nekünk az a célunk, hogy minél több embert a felelős állattartás felé irányítsunk, minél több emberrel megismertessük a kutyatenyésztést, a kutyával a foglalatosságot, ezen belül megismertessük a 9 nemzeti kutyafajtánkkal, és minél több ember ismerje meg ezt a nagyszerű lófajtát, ami a lipicai ló.
Köszönöm szépen a beszélgetést Korós Gábornak, az ebtenyésztők Heves megyei egyesületi elnökének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Nálatok járt, csalafint a macskák, szimatolva a lábatok, hogy merre jártatok.
Vagy csak egy kalitka, rácsai mögé zárva, mereng egy árva, ritka, drága papagáj.
Olykor felkiált, no megállj, hogy miért ez az ő titka, néha meg furcsa beszéd, azt mondja Gyurrika szép.
Nálatok laknak-e állatok?
Nálatok őrzik-e állatok az álmotok?
Szörcsöge kis tájából az aranyhörcsög, ha bántják a görcsök.
Nálatok laknak-e állatok?
Nálatok üveglap alatt surrannak-e tarka szép aranyhalak? Fejük magasra tartva, kopogtatják-e a falat?
Uram, hisz ez a dolga, hol az a bolha? Lássa be, mi túszunk egy-két falat ellenében egész nap, itt elében.
Nálatok leütik-e a sárga lámpa virágra betévet lepkét,
vagy egy-két gyöngét intéssel ablakot tárva a sötét szobából az éjszakára elkülditek, jó ét kívánva, elég volt már a nálatok.
S ha volna szárnyatok, szállnátok utána.
Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ sajtósát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ha új hónap, ezúttal ha május, akkor természetesen programajánló riportunkkal jelentkezünk már-már jól megszokott módon a Szent István Rádió Kultúrkör című műsorában. Visszatekintünk elsőként, mert hogy május közepe van, és gondolom, hogy jó néhány program már megrendezésre és megszervezésre került, már ami a Miskolci Kulturális Központ programjait illeti.
Igen, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és téged is, Böbe. Ami nagyon érdekes, hogy a visszatekintésben pár olyan programot szeretnék kiemelni, ami tehát házas volt, viszont most sem maradtunk programok nélkül, én azt gondolom. Csányi Sándor, Hogyan értsük félre a nőket, ezt nem is a teltház miatt emelem ki, hanem hogy ezzel indult most. A május már volt egyszer egyébként nálunk ez az előadás, ez a második rész, úgyhogy akik látták, azok azt mondták, hogy egyébként nagyon-nagyon izgalmas és nagyon vicces, tényleg vicces, szinte stand-up-ol Csányi, de az első részben is így volt. Aztán az Egy életem Mucsi Zoltán május 3-án pénteken jött a Művészetek háza nagy termébe, ő is megtöltötte a hangversenytermet. Ez egy stand-up volt vetítéssel, hát nagyon-nagyon jól sikerült, és a Loop Színházi Társulás előadása után a Horváth Ókézi a kezdet per vége, május 4-én szombaton volt. Volt gyerekprogramunk is, Tom Peti és barátai az Ady Endre Művelődési Házban, és természetesen kiállítás megnyitó, ami már lement, de ezt a fotószalont, ez a Nemzetközi Magyar Fotószalon felvidéki régió vándor kiállítása volt, méghozzá a 23. május 7-én nyitottuk meg az Ifjúsági Házban, természetesen az ingyenesen látogatható hétköznapokon a ház nyitvatartási idejében, egészen május 31-éig, úgyhogy ezt azért szeretném ajánlani, és a Miskolci Big Band Club koncert az Ifjúsági Házban szinte hónapról hónapra, vagy most május 8-án volt, és Orosz Csaba kiállítása is megnyílt a Művészetek Háza Kortárs Galérián, ez is látogatható május 9-től. Sajnos a Klaxokton 15 koncert betegség miatt elmarad, az új időpontot hamarosan fogjuk propagálni, melyre a megváltott jegyek automatikusan érvényesek.
Május hónapban milyen programokat is ajánlhatunk kedves hallgatóink figyelmében?
A hónapban még mindig tartogatunk színes programokat, például a Totális Metal koncertet május 18-án szombaton este 7 órai kezdett el a Gárdonyi Művelődési Ház parkjában, de hogy a gyerekeket se hagyjuk ki, az Ady Endre Művelődési Házban jön az Óz a Csodák Csodája. A felnőtteknek pedig Erik Csepel, Hőguta, vígjáték két részben a Veres egy színház előadása május 21-én kedden 19 óra egy kezdettel. Te is sok olyan darabon jártál már, ahol Beleznay Endre vagy rendező volt, vagy játszott benne, hát itt most ő a rendező, de egyébként olyanok játszanak benne, akik országosan ismertek, tehát például Mihály Fibolázs, vagy Molnár Gyöngyi, vagy Csonka András, Csonka picit ugye szinte mindannyian ismerjük. Az előadás időtartalma körülbelül 2 óra, egy szünettel. Gyakorlatilag két angol úriemberről szól, ők érkeznek egy spanyol villába, egyikük a nejével, Féjjel, a másik az idősödő sorozatszínész Howard pedig a nála 20 évvel fiatalabb Butuska, Cicababával, Dodival. A párok mindössze egy kellemes, hosszú hétvégét szeretnének eltölteni főnökük üresnek hit dél-spanyol tengerparton fekvő fényűző nyaralójában, ahol ráadásként még Raynor nyomozó és a kutya, a gengszter is felbukkan. A furcsa párok furcsa találkozásához 3 teljesen egyforma, ám de merőben más tartalmi bőrön szolgáltatja a végleges, de annál inkább humoros szituációk sorozatát. Erre is várunk mindenkit. Akkor megyünk tovább tehát a programok széles választékával. A Miskolci Szimfonikus Zenekar május 24-én pénteken este 7 órától a nagy teremben vizsgakoncertet tart. Jabe és Chilei Minuki koncert lesz Special EFX-el május 24-én az Ady Endre Művelődési Házban 7:30-kor. Még mindig van jegy, érdemes a Jabe-ra elmenni, azt mondják, hogy nagyon jól szól. És akkor a későn szóltál klubkoncert május 24-én, természetesen a Vasgyári Közösségi Házban, és lesz hangtálfürdő is Egerszegi Krisztinával, szombati napon május 25-én az Ifjúsági Házban 15 órai kezdettel. A Jazz Inside Band is visszatér, de előtte akkor mondjuk el a Konzsuzsát, tehát 5. hó 29-én este 7 órakor Konzsuzsa jelbeszéd 2.0, ez az, ami elmaradt áprilisban. A jelbeszéd 2.0 az egyik apropója, mert ugye ez a koncert címe, hogy 50 éve 1973-ban jelent meg az 5. konc nagylemez, a jelbeszéd, ennek kivételes dalai, de a hányattatott sorsa az, hogy kevéssel a megjelenése után betiltották, és kiemelt helyet biztosít az egyébként is igen sikeres életmű albumai között. Az 50. jubileumra a közelmúltban megjelent felújított kiadás bónuszdalokkal kiegészítve látott újra napvilágot, úgyhogy Konz Zsuzsa koncertjét majd. Tehát ekkor élvezhetjük, és Ildi Rider koncert is lesz május 31-én pénteken 20:30-tól a Vasgyári Közösségi Ház kertjében.
És megszokhatták a kedves hallgatók, és te is, Krisztián, hogy szeretek a programajánló riportunkban kíváncsiskodni, akkor most tekintsünk a júniusra előre. Június hónappal kapcsolatosan milyen programot is ajánlhatunk kedves hallgatóink figyelmébe? Előjáróban.
Például egy kerti partit, ami családi piknik lesz június 1-én szombaton, 10:30 és este 9 között. Az érdeklődők többek között bábszínházat kapnak, aszfaltrajzversenyt, bűvészműsort és hastánc bemutató is várja őket. A délutáni koncerten fellép a Stíló, a Rock and Roll Forever, Kovács Kriszta és a Miskolci Illés emlékzenekar és a Róka lánya is.
Mindez tehát majd júniusban, hol is?
Júniusban az Ifjúsági Házban.
Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ sajtósának.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget és további jó rádiózást kívánok.
been a beautiful baby. You must have been a wonderful child. When you were only starting to go to kindergarten, I bet you drove the little boys wild. And when it came to wearing blue ribbons, I bet you showed the other kids how. I can see the judge's eyes as he handed you the prize. I bet you made the cutest bow. For you must have been a beautiful baby, 'cause baby, my pretty little baby, 'cause baby, look at you now.
Május 14-én nyílt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem második emeletén, a Tittel Park könyvtár előterében a dr. Hibai Károly a szegények orvosa élettörténetét bemutató kiállítás, akivel erről beszélgetek, egy kis múltidéző, dr. Czolomit Rita történész. Hát valóban én azt gondolom, hogy Hibai Károly neve nagyon sokaknak arról ismerős, hogy utca van, ugye Egerben elnevezve. Mi az ő életének, annak a szűk 34 esztendőnek a legnagyobb vívmánya azon túl, hogy a szegényeket mindenféle térítés nélkül támogatta és akár gyógyította?
Itt nagyon köztiszteletben álló Egri családról van szó. Ők már tulajdonképpen a 18. század első harmadában is itt élnek Egerben, tehát egy több generációs Egri család. Az első Hibaiakról tulajdonképpen annyit tudunk, hogy Rácegyen volt szőlőbirtokuk, majd következett a Hibai Ádám, aki flastromozó volt. Ez ugye egy nagyon érdekes szó, mert a flastromozó az régen jelentett cseptapasztót, de jelentett úttapasztót is. És hát ebben az esetben nem nagyon tudjuk megállapítani, hogy most valóban embereket gyógyított vagy utakat tapasztott, de tény az, hogy ez a család ugye több generáción keresztül itt él. Ennek az Ádámnak a fia Szabó mester lesz, és az ő gyermeke is viszi tovább. Tehát egy tisztességes egri, polgári, iparos család lesz. A felemelkedésük tulajdonképpen ott kezdődik, hogy Hibai harmadik György tanítatja az egyetlen gyermekét, Hibai negyedik Györgyöt, és a 19. század második felében ez a család társadalmilag igencsak felemelkedik az egri polgári társadalomban. Ugye azt tudjuk, hogy minden társadalmi mobilitásnak az alapja a tanulás. És itt megtörténik az a klasszikus eset, hogy egy szűrszabó mester gyermeke már egy köztiszteletben álló egri patikus lesz, és az ő fia pedig még egyet lép felfelé a társadalmi létrán, és megszületik a családban az első orvos. Aki ugye nagyon rövid ideig praktizál itt Egerben, mert csupán másfél éven keresztül adatik meg neki, hogy gyógyítsa a betegeket, de a dobótéri kígyópatika, tehát az apának a patikája, akkor Hibai Károlynak az emberbaráti szeretete, ez már az életében egy hatalmas misztériumot, egy kultuszt teremt köré, és hát tulajdonképpen majd sajnos ez a nagyon tragikus és nagyon hirtelen halál lesz az, ami ezt az egész életművet mint egy megkoronázza és konzerválja is a következő 100 évre.
Igen, az előbbit kibolgaráztuk az egyik vitrínben az ő orvosi diplomáját, 1919-ben kapta meg, ugye 24-ben meghalt az 5 év, és ebből másfél évet volt Egerben?
Igen, 1922-ben nősült meg. Az az érdekessége, hogy a felesége szintén egy törzsgyökeres egri családnak a lánya, Hart Edith, és ők Palátfürdön ismerkednek meg egy Anna bálon. És hát a fiatalok nagyon gyorsan összeházasodnak néhány hónap után, ez 1922 őszén történik, és a 23-as évet már Egerben kezdik. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy 23 elején költöznek vissza Egerbe, és 24 májusában hal meg Hibai Károly, tehát ez tulajdonképpen egy szűk másfél év, amíg itt tartózkodnak a városban.
És mégis milyen érdekes, hogy a temetésén már, hogy egy picit előreugorjak az élettörténetben, 8-9 ezer ember vett részt, és akkor a beli újságcikk is úgy fogalmazott, hogy egy mártír temettek. Nem hiába kapta ő ezt a jelzőt, hogy a szegények orvosa, hiszen akik tényleg annyira rászorulók voltak, őket valóban ingyen látta el.
És nem csak, hogy ingyen látta el, ugye ezek az elhíresült non-solvens feliratú receptek, ami az apjának volt egy üzenet, hogy ingyen kell kiadni a gyógyszert, nagyon sokszor megtette azt, hogy a betegnek a párnája alá csúsztatott egy kis apró pénzt. Mert hogy tudta, hogy a beteg nem fogja tudni kiváltani a gyógyszert, és sőt lehet, hogy még tüzelőre vagy élelemre valója sincs, és nem, hogy orvosként elfogadta volna a gyógyításnak a díját, hanem még ő adott ezeknek a szegény hóstjai betegeknek pénzt. És hát emellett viszont az embersége volt az, ami nagyon megmaradt az egrieknek a tudatában. Itt a kiállításban látunk is majd egy olyan levelet, amelyet az egyik betege írt az özvegyéhez, és ebben a levélben leírja, hogy a doktor úr még éjszaka is kijött a beteg édesapjához, leült az ágya mellé, az édesapja megkínálta egy kupica pálinkával, a doktor úr azt elfogadta, elbeszélgettek, és hát a beteg már is jobban lett. Tehát ugye ez is rámutat arra, hogy nem biztos, hogy csak a fizikai gyógyítás, hanem a mentális segítség is nagyon sokat jelent egy-egy orvos részéről. Tehát nála ez a szegények iránti emberbarátság, közvetlenség, a mentális gondozás is szerepet játszott abban, hogy őt ennyire tisztelték a városban.
Pedig ő alapvetően ugye nőorvos volt, ahogy ugye korábbiakban szó volt róla, és mégis, ahogy említetted, egy édesapához ment ki. Tulajdonképpen ő általános orvoslással is foglalkozott, tehát ha baj volt, bárhova hívták.
Igen, rendelt a kórházban, illetve volt magánrendelése is, de emellett például a Stefánia Szövetségnek a Heves megyei szervezetét is ellátta. Ugye a Stefánia Szövetség a csecsemő gondozás, az anya és gyermekvédelemre alakul meg, illetve hát a munkásbiztosító pénztárnak az orvosi teendőit is ingyen vállalta. Óriási munkabírású orvos volt, és emellett még ugye tervbe vette azt, hogy Egerbe létrehoz egy olyan tükörfürdőt, ahol a terhes asszonyok vízben úszkálhat, vagy könnyíthetnek a terhein, tehát ő kifejezetten foglalkozott azzal is, hogy a gyógyvizet hogyan tudná a terhesnőknek a szolgálatába állítani.
Mint egyfajta alternatív gyógyászat már elindult, sőt, hogyha már alternatív gyógyászatról beszélek, itt a vitrínben látok egy utazás során használható homeopátiás készletet. Hát én el sem képzeltem volna, hogy ezelőtt mondjuk egy 100 évvel homeopátiás szerekről beszélhetünk.
Igen, és tulajdonképpen a Hibai György által forgalmazott egrivizet is valahol egyfajta ilyen homeopátiás szernek tekintetjük, hiszen ugye az egriviz sem egy klasszikus gyógyszer volt, hanem egy többféle gyógynövényből összeállított alkoholos hangulat, kedélyjavító, vérnyomás serkentő készítménynek. Tehát nem minden esetben használtak eleink szintetikus pirulákat. Nagyon gyakran azért a homeopátia, a kis gyógynövényes segédletek, tehát ezek azért benne voltak az akkori embereknek a gyógyászati készletében.
A dobótéri kigyópatika, ez teljesen a Hibai család alapítása, tehát ők építették.
Nem, hanem ugye a Hibai György patikus, ő Buzát Lajostól veszi meg ezt a patikát. Buzát Lajos személyisége is egy nagyon érdekes az egriek szempontjából, hiszen egy örmény származású ember volt, aki itt telepedett meg Egerben, és nem csak a patikát veszi meg tőle, hanem Buzát Lajos eladja neki az egri víznek a receptjét is. Tehát a patikával kap egy nagyon-nagyon népszerű egri víz receptet, és ebben az időben hárman forgalmazzák ezt az egri vizet. A jezsuita patika, az irgalmas rendi patika, és ugye a kígyó patika. És a századfordulón van is egy per a vegyforgalmi intézetnél, hogy vajon ki jogosult ennek a egrivíznek a forgalmazására, és hát végül Hibai György elveszti majd ezt a pert, tehát addigra már azért tulajdonképpen a patikának a forgalmaz felfut.
Szóval, hogy itt most haladunk tovább, Hibai György, ugye az apja, mint gyógyszerész, vitrint néztük az előbb, a tanuló évei, tehát ő talán sokan nem tudják, hogy Szegeden született egriként.
Igen, sajnos ez még most is úgy van a köztudatban, hogy az egri születésű Hibai Károly, tehát ő tulajdonképpen Szegeden született, hiszen az apja, amikor Kolozsváron megszerezte a gyógyszerész oklevelet, akkor az első állomás helye Szeged volt. Uh-huh. És Szegeden egy patikusnak a lányát vette feleségül, Aigner Irént, és a házaspár itt telepedett meg, és az első két gyermek, ugye György és Károlyok még itt születnek Szegeden, egy évkor különbséggel, és majd később születik két lány, Irén és Aranka is. Közülük szintén az egyik egy patikushoz megy hozzá.
Akkor itt a patikusság az benne van a csillagjaikban.
Igen, ugye a patikusság az azért volt egy nagyon érdekes foglalkozás, mert lényegesen kevesebb ideig kellett tanulni, mint az orvosoknak, és nem ikert nyert külföldi képzést. Mert ugye az orvosoktól elvárt volt, hogy valahol német-osztrák területen legyen külföldi gyakorlatuk. És azért egy külföldi utaz azért eléggé meg tudta a család anyagi lehetőségeit terhelni. A patikusok viszont rövidebb idő alatt végezték el a képzést, és nem kellett külföldi tanulmányozni. És hogyha valaki tanítatni akarta a gyermekét, akkor egy patikusi pálya sokkal inkább elérhető volt, mint egy orvosi pálya. Ennek lesz a következménye, hogy hát ebben a családban azért 5 patikus van, mire egy orvost idézőjelben téve ki tudnak termelni. Tehát könnyebb volt a társadalmi felemelkedés egy patikusi pályán, mint egy orvosin. És hát arról nem is beszélve, hogy ugye a kiegyezés időszaka az a vegyiparnak egy nagyon-nagyon felfutó korszaka. Tehát a gyógyszerészet az egy kifejezetten divat szakmává válik, és nagyon dinamikusan és nagyon gyorsan fejlődik.
És akkor itt van a tabló,
a családfa tabló, amelynél gyakorlatilag itt van Hibai Károly, mint egyedüli orvos, és tényleg az apósa is patikus volt. Ugye a testvére az édesapa, de az édesapa fölött, igen.
Igen, a Kölner Lőrinc, tehát ő is egy patikus volt, és ugye hát egy patikus között egyetlen egy orvosunk van, a Hibai Károly. És ez is ugye mutatja azt, hogy mennyire dinamikusan és jól fejlődő pálya volt a vegyipar, a gyógyszerészet ebben az időszakban.
Akkor a budapesti orvostra hallgató, ugye arról szó volt, meg ahogy most említettem, hogy Budapesten tanul, de ez a bizonyos kötelező külföldi gyakorlat megszerző időszak, ez neki hol volt?
Ő Innsbruckban tanult, és ugye a háború kitörésekor ide is vonul be, mint önkéntes orvos, és a következő vitrénben majd ugye láthatjuk ezt a vörös keresztes jelvényt, ami innsbrucki önkéntes orvosként a háború első napjától szolgált, gyakorlatilag 16 augusztusától ott van a fronton. A lehetősége lett volna hazajönni, tovább szolgálóként ott marad, és végül is 4 éven keresztül a tiroli területeken, illetve az isonzói hadszíntéren szolgál. Több háborús jelvényt és kitüntetést is kap ebben az időszakban. És ugye hát a katonai éveinek az egyik nagyon szép relikviája az az ivópohár, amit ott a fronton használ, ezt is megőrizte a család. És amire itt még egy felhívnám a figyelmet, hogy ebben a vitrínben kaptak helyet az Osztrák-Magyar Monarchia által kiadott igazolások, ahol mindenhol Karl Hibai von Heubo néven írják, tehát azt sugallhatnák nekünk, hogy a Hibai család egy nemes család volt.
Igen, a von előttag miatt.
Valójában nem volt az, tehát ez egy inkább ilyen presztis emelésnek tűnik a monarchia hadszervezetében, de valójában sem az apja, sem a felmenő, sem ő nem használta soha ezt a von Heubo nevet, ez egyedül csak a katonai okmányokon jelenik.
Ez a Heubo mit jelent? A font értjük, a nemességre utal? Ez
Heubóból való, vagy egy hasonló településről nem tudjuk beazonosítani, mert hogyha ugye egy nemes család előtt megjelenik egy előnév, az általában az ősi birtokra utal, az esetek 90%-ában. Tehát ott nagyon gyakran egy helynevet kell találnunk. Ezt a Heubót igazából nem tudjuk hova tenni, mert egyrészt a Heubó településünk nincs, nem használja az apja, nem használja a nagyapja, tehát ez csak itt és egyedül jelenik meg.
Akkor itt vannak a testvérek fotói, ugye hiszen mind a ketten részt vettek, a Patikus György és az orvos Károly az első világháborúban, és gondolom tartották a kapcsolatot.
Nagyon intenzív kapcsolatot tartottak. Tulajdonképpen a hagyatéknak az egyik legértékesebb része pont ez a katonai képeslapokon történő levelezés. Ugye György, mint patikus, az idősebb testvérű Ungvárra vonul be, Károly pedig Tirolban szolgál, mint orvos, és katonai nyílt képeslapokon levelezik a két testvér 4 éven keresztül. Ugye az az érdekesség, hogy Károly mindig orvosi köpenyben betegek között, György pedig a patikában fotóztatja le magát, és küldik egymásnak a képeslapokat. Egyébként a két testvérnek rendkívül mély testvéri és emberi kapcsolata volt egymással. Bizonyára nagyon nagy törés lehetett, hogy a frontról ugye csak Károly érkezett haza, hiszen György a háborúnak az utolsó napjaiban spanyol náthát kapott, és Ungváron is halt meg.
Hány éves volt? Nagyon fiatal.
Ugye 1889-ben született.
29 éves. Nagyon fiatal, igen. És akkor az első világháború után megnősül, elveszi a barátfürdői Anna Bánó megismert feleséget.
Hát ugye ő még akkor Pestre megy vissza a front összeomlása után, és ő még Pesten praktizál, és több szakvizsgát is letesz. Többek között a nőorvosi szakvizsgát is ekkor teszi le. Tehát ő tulajdonképpen nem kerül rögtön Hazaegerbe, hanem ő még Pesten tölt 2 évet, és hát 22-ben ismerkedik meg a Parádi Anna Bálon Hart Edittel, és ők a következő évben 23-ban költöznek haza. És hát ugye ez a vitrén már azt mutatja, hogy amikor az Érsek út és a Dobótér sarkán lévő épületet kibérlik, akkor hát tulajdonképpen egy orvosnak szerezni kell erkölcsi bizonyítványt, illetőségi bizonyítványt, be kell mutatni neki a doktori oklevelét, le kell neki adni a kurikulum vitéjét, amiben ugye igazolja, hogy hol dolgozott. És hát ugye nagyon híres volt a könyvtár, nagyon szeretett olvasni, és rengeteg könyve volt, és minden könyvébe ex libriszt ragasztott. Az ő könyveinek az ex libriszt egy szoptatóanya, és itt a sarkában látjuk a baglyot, ami a tudásnak a szimbóluma, illetve hát a szüléskor használt fogókat és műszereket, hiszen ugye eleve nőorvos volt. Ez a tulajdon jogát mutatta. Ott látjuk, és az ex libris ajánlja, hogy dr. Hibai Kár, tehát ugye ez az ő könyve. Ugye a könyvek ebben az időben nagyon nagy értéket képviseltek.
És akkor mindenki saját magának a kis házikét teretben nyomtatott.
Így van, igen. És ő még ezt ceruzával alá is írja ezeket a könyveket, hogy ezek az ő könyvei. Ott látjuk a ceruzás aláírás. Tehát azért a könyv abban az időben nem volt olyan
megszokott
és könnyen hozzáférhető termék, mint manapság, tehát azért az értéke és a becsülete is lényegesen nagyobb volt.
És akkor hát itt látjuk a halálát, hiszen ugye erről szó volt, hogy ő gyakorlatilag 34 évesen úgy hunyt el, hogy egy betegétől kapta el a kiütéses tifusz. Azért szörnyű ez, mert a beteg meggyógyult, ő pedig sajnos meghalt.
Igen, tehát elkövették ugye azt a hibát, hogy ezt a beteget egy nagyon-nagyon sötét kórterembe helyezték el, és hát oda ment be a doktor megvizsgálni. És nyilván nem látta a sötétben azt, hogy ez a tető, ez rá is rámászott, és tulajdonképpen megcsípte. És néhány nap múlva érezte is magán a kiütéses tifusznak a tüneteit.
Ez egy teljesen gyógyíthatatlan betegség volt? Mert hogy a beteg meggyógyult belőle.
Igen, tehát mert valószínűleg, hogy sokkal erősebb volt az immunrendszerem. Ugye Hibai Károlyt Eger legjobb orvosai kezelik. Kánfort adnak neki, koffeint adnak neki, próbálják a vérkeringését helyreállítani. Ugye, például ott van a beteg ágya mellett Sándor Imre, akiről ugye már szintén Egerben utca van elnevezve. Mindig azt mondta, hogy ha bárkinek a családból valami baj lesz, akkor Sándor Imrét keressék, tehát ő nagyon bízott benne. De hát valószínű, hogy azért a Hibai Károly szervezete nem volt annyira erős, hogy ezzel a betegséggel meg tudott volna küzdeni, és hát tulajdonképpen 10 nap halál tusa után adja fel a szervezete május 9-én a küzdelmet. Ugye ez egy nagyon tragikus időszaka az életükben, hiszen 9 hónapos kisbaba van odahaza, és hát a feleségét nem is nagyon hagyják, hogy látogassa, hiszen ez egy fertőző betegség, és a 9 hónapos csecsemőre nagyon könnyen hazavihetni ezt a betegséget. És hát később a hibai szülők tulajdonképpen azt róják fel az özvegynek, hogy nem volt ott Hibai Károly halálos ágya mellett. Nyilván egy szülő részéről ez érthető, ugyanakkor meg a 9 hónapos pici babát tápoló feleség részéről is érthető, hogy ugye ő is védi a saját gyermekét. Mindennek az lesz a következménye, hogy végülis az özvegyet és a gyermeket majd a feleségnek a családja, illetve a Hart család neveli. Tehát Editnek az apja leköltözik Egerbe, és akkor végülis ő lesz az, aki a Hibai 6. Györgyöt, aki már ugye 6. ebben a sorban György néven, segít felnevelni és támogatni, illetve hát az özvegyben kivált egy ipari igazolványt, és iparművészeti termékeket fog készíteni, és tulajdonképpen ebből tudják a gyermeküket felnevelni.
És a Györgyből belőlem lesz.
Hát, tehát itt nagyon jól megérezte azt, hogy egy apa nélkül felnövekvő gyermeknek tulajdonképpen erkölcsi tartást és tudást ebben az időben igazából az egyházi nevelés adhat. És a kis Györgyöt a ciszterekhez iratják, és azok a ciszter tanárok és paptanárok lesznek az ő valódi mentorai, apa helyett apák, akik tulajdonképpen őt egy, mondhatjuk, hogy egy életen keresztül elkísérik, és akinek a neveléséről is gondoskodnak. És hát ugye Hibai Gyurka bácsi egy életen át tartotta a ciszterek intézményével a kapcsolatot, hiszen neki tulajdonképpen az volt a 2. családja. Jogi doktor lesz, majd utána végez még egy egyetemet, közgazdaság tanból is doktorál, ugye mivel több nyelvet beszélő, majd az idegenforgalomban fog elhelyezkedni, és hát ugye milyen érdekes, hogy ők is elköltöznek Egerből, majd nyugdíjazásuk után visszajönnek a szülővárosba.
Visszajönnek, és 2
lánygyermek van, akik vannak, ugye a Hiba Éva, aki a hagyatékot felajánlotta, aki itt tanít az intézmény zeneintézetében, illetve még van egy másik.
Igen, Aliz Budapesten él, így mégis lettek hibai leszármazottak, sőt, Évának a Finnországban élő menye is felvette a család iránti tisztelet jellegű képeként a hibai nevet.
És akkor így a beszélgetés végén még egy utolsó kérdés. Te történész vagy, nagyon sok mindent kutatsz, több riportunk volt már. Az, hogy te a hibai hagyatékhoz hogyan kerültél, ezt áruld el nekünk.
Engem nagyon jó barátság fűzött Éva anyukájához, Aliz nénihez. Aliz nénivel mi ezt a hagyatékot többször, több estén vagy éjszakán keresztül áttekintettük. Ő ugye nemes Aliz volt, tehát ő Gyurka bácsinak a feleségeként csatlakozott ez a családhoz. Végül se érdekes módon ő egy hibai identitás vonalat vitt tovább. Tehát ő a hagyatékot úgy ismerte, mint hogyha a saját családjának a hagyatéka lett volna. És ugye mi ezt többször átnézegettük, elmesélt ezeknek a tárgyaknak a történetét. Amikor oda került a sor, hogy feldolgoztuk, akkor tulajdonképpen Aliz néni volt ennek az egész kutatásnak a mentora és a segítője. És hát végül is, mivel hát elsődleges forrásból hallottam ezeknek a tárgyaknak a történetét, hát így az a megtiszteltetésért, hogy Éva megbízott bennem annyira, hogy akkor megkért, hogy ezt a kiállításnak a rendezését segítsem.
De én azt gondolom, hogy olyan dolgokkal foglalkozni, ami tényleg ilyen élő történelem, oklevelek, régi források, használati tárgyak, ez mindig olyan megborzongató, igaz?
Igen, és ennek az anyagnak pedig az a különös szépsége, hogy szinte minden egyes tárgynak tudjuk a történetét. Hiszen Gyurka bácsi ezt mind elmesélte Aliz néninek, Aliz néni ezt továbbadta, tehát ezek nem élettelen tárgyak, dokumentumok, oklevelek, hanem itt mindennek megvan a maga kis személyes történelme.
Kívánok sok sikert, meg további izgalmas kutatást, dr. Szuromi Rita, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!